Szeretettel köszöntök mindenkit mai szombatnapi istentiszteletünkön, és nyissuk meg a Bibliánkat. A mai istentisztelet alapigéjét János evangéliumából olvasom, mégpedig János evangéliuma 14. fejezetéből olvasom, a 16., 17. és a 26. verset. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. És a 26. vers. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya, ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Kicsit képzeljük bele magunkat a tanítványoknak a helyzetébe, hogy mit is jelentett ki nekik Krisztus, mielőtt ezeket a szavakat mondta. Tudjuk, hogy a régi Bibliában nem voltak fejezethatárok meg versek, bár ez nagyon sokat segít nekünk az egyes részek megtalálásában, megjegyzésében. Ezért János evangélium ezen részeit sem választja szét a fejezet határ valójában. És a 13. fejezet végén, a 33. versben azt olvassuk, hogy fiaim, egy kevés ideig veletek vagyok, kerestek majd engem, de amiképp a zsidóknak mondtam, hogy ahova én megyek, ti nem jöhettek, most nektek is mondom. Tehát az adott igeverseknek az előzménye az, hogy Krisztus ugye megjelentette nekik azt, hogy nem lesz velük már sokáig, és gondoljuk bele magunkat a tanítványok helyzetébe. Ugye 3,5 évig jártak Krisztussal, és ha azt mondom, hogy hasonlítsuk ahhoz a helyzetüket, hogy egy jó barátunk bejelenti azt, hogy eltávozik tőlünk, akkor nagyon enyhén fogalmaztam, mert Krisztus számukra sokkal több volt, mint jó barát. Hiszen ők maguk jelentették is, sőt legtöbbször ugye Péter volt a szószólójuk. Amikor is elküldte őket Krisztus szolgálni, és visszajöttek, akkor Krisztus érdeklődött tőlük, hogy minek mondanak engem az emberek. És ti kinek gondoltok engem? És akkor Péter mit fogalmazott meg? Hogy a tanítványok kinek gondolják Krisztust? A messiásnak, így van, az Isten egyszülött fiának gondolják, mert ugye ezt Péter mondta, ide Péter a tanítványok nevében szólt, tehát valójában sokkal több volt neki Krisztus, mint egy jó barát. De mehettek úgy Krisztushoz, mint ahogy sokszor megyünk egy igazán belsőséges lelki kapcsolatban velünk lévő jó baráthoz. Hiszen mehettek minden kétejükkel, minden problémájukkal, de mivel hogy ő több is volt, mint egy jó barát, teljesen biztosan tökéletes mennyei útmutatást adott nekik. Hiszen a tanítványoknak sokszor voltak kétségeik, hogy ezt vagy azt jól tették-e. Ugye voltak tanítványok, akik mertek oda menni Krisztushoz, voltak, akik kicsit visszahúzódóbbak voltak, de oda mentek az Isten fiához, és bizony az Isten fia sokszor helyreigazította őket. Ezt többnyire el is fogadták, például onnan látjuk, ezt érdekes, hogy honnan látjuk, amikor mondjuk János apostolt is helyreigazította, nem is egyszer Krisztus, onnan látjuk, hogy ő nem állt ellen ennek a helyreigazításnak, és nem menekült önigazolásba, hogy nagyon sokszor ugye nem szólt semmit, hanem hagyta a Szent Lelket munkálkodni, hagyta a Szent Lélek meggyőző erejét az ő életében érvényesülni. És Krisztus bizony ilyen mentőlikletet tanácsadó volt, hiszen maga az Isten fia jött le közéjük. És gondoljuk meg, hogy az, akihez minden problémájukkal, minden örömükkel, nehézségükkel bátran mehettek, és nem csalódtak sohasem, az a valaki bejelenti azt, hogy most elmegy tőlük. Hogy milyen lehetett a tanítványoknak a lelki állapota ebben a helyzetben. Bizonyára elfogta őket a bánat, elfogta őket esetleg valamilyen mértékben a jövőtől való félelem, És mi vajon ezeket hogyan oldanánk fel? Sokat tanulhatunk abból is, hogy Krisztus hogy oldotta fel ezt. Mire irányította egy ilyen lelkileg megpróbáló helyzetben a tanítványok figyelmét? És ő nem a világ dolgairól szólt, hiszen a világ dolgai azok változékonyak. Egyszer ilyenek, egyszer olyanok. Sokszor azt gondoljuk, hogy van nekünk biztonságos horgonyunk a világban, aztán ha az Isten kegyelmes hozzánk, akkor megmutatja, hogy nincs. Mert sokszor barátok szétválasztódnak egymástól, sokszor azt hiszük, hogy valami biztos az életünkben, és az egyik napra, a másik napra felborul, de amire Krisztus irányította a tanítványok figyelmét, az változhatatlan. A 14. fejezet elején ugyanis ezt olvassuk, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Most elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Na persze erre mondhatnánk azt, hogy ezek a ígéretek, mint Isten minden ígérete igen biztos, természetesen tudjuk, hogy ezek feltételekhez kötöttek, de most nem ebbe az irányba szeretnék elmenni. Mondhatnánk, hogy azért ez nem biztos, hogy a legnagyobb vigasztalás jelenti, hiszen ezek az ígéretek a tanítványok földi életében még nem teljesedtek be, hiszen valami távlati cél felé irányítja Krisztus a figyelmüket, egy olyan cél felé, amit soha a földi élet viharaiban el nem veszíthetnek, csak ha maguk döntenek úgy, hogy hátat fordítanak ennek, nevezetesen az örök élet felé. És mondhatnánk erre azt, hogy hát azért ez még nem olyan erőteljes vigasztalás, hiszen azért az örök élet előtt még ott állt a tanítványok előtt a teljes földi életük szolgálatuk. És ezért is olvastuk ezeket a verseket, ami a mai igehirdetés alapigéje, hogy itt viszont már azt mondta nekik Krisztus, hogy ő ugyan, mint vigasztaló, hiszen nagyon sokszor szükségük volt a tanítványoknak vigasztalása. Gondoljuk meg, hogyha minket valaki helyreigazít, a legjobb szándékkal, a legnemesebb céllal és a leginkább krisztusi lelkülettel. Először az jön föl bennünk, hogy legszélesebben átölelném, mert az örök élet felé segít engem? Nem, legtöbbször milyen fel bennünk? Hát valami rosszabb esetben olyasmi, hogy esetleg visszavágunk, hogy na, pont te mondod ezt nekem? Jobb esetben esetleg kicsit elszomorodunk, hogy tényleg ilyen lennék? Tényleg ilyen probléma is van velem? A sok egyéb mellett, amiről tudok? És egy kicsit ilyenkor ugye elcsügged az ember, és bizony szükség volt a tanítványoknak is sokszor vigasztalásra, amikor szembesítette őket Krisztus azzal, hogy adott helyzetben nem helyesen jártak el. És valóban ilyen vigasztalójuk volt Krisztus 3,5 éven keresztül, mind a mellett, hogy más is volt. És ezért kezdte Krisztus így, hogy kéri az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Tehát Krisztus ugyan személy szerint nem lehetett már velük nem soká ezután, hogy ezt a kijelentést tette, de azt mondta, hogy elküldi az Istenség harmadik személyét, aki mindvégig velük lesz, és mindvégig mellettük lesz, és ugyanúgy erősíti, támogatja, tanácsolja, ha szükséges, vigasztalja őket, és újra felépíti őket. Mert sokszor bizony erre is szükség van, mert nagyon sokszor a legerősebbek is megtántorodnak, számtalan bibliai történetet tudnánk erről mondani. A 16. vers kapcsán muszáj kitérnem valamire, amelynek én a mélyebben múltba vezető történeti hátterét csak hallottam, mert elmesélték testvérek, nevezetesen arra, hogy a 16. vers, bár nem a legjellemzőbb és nem a legátütőbb, de abszolút egyértelmű bizonyságtevés a Szent Háromság létezéséről. Hiszen itt van a versben mind a három személy, hiszen azt mondta Krisztus, hogy én, mint Krisztus, kérem az atyát, aki más vigasztalót ad nektek. Tehát más vigasztalót, tehát nem az atyát, nem Krisztust, nem az atya vagy Krisztus valamilyen belső lényegét, mert vannak, akik ezt tanítják a Szentlélekről, hogy az Atya és a Krisztus belső lénye a Szentlélek. Itt határozottan szól az írás arról, hogy más vigasztalót ad nektek. Ugyanúgy egy személyt, amilyen személy én voltam, mondhatta volna neki Krisztus. Hogy én ugyan elmegyek, de kérem az Atyát, és ő más vigasztalót, ugyanolyan személyt ad nektek vigasztalul és vezetőül, mennyei vezetőül, amilyen én voltam, csak nem engem, hiszen azt mondja az ige határozottan, hogy mást. És utána ki is jelenti a 26. vers, hogy ez a vigasztaló pedig a Szentlélek. Egyébként a Szent Háromság teljesen biblikus tanítás, teljesen függetlenül attól, hogy azt most mely egyházak vallják, vagy nem vallják, abszolút egyértelmű az igei tanítás, mégis elterjedt jó pár sok évvel korábban, még azt sem tudtam, hogy mi az, hogy adventizmus, amikor ez megtörtént, hogy egy ilyen irányzat, amely nem vallja a személynek a Szent Lelket, és egyébként sajnos más hibáik is vannak, nagyon sok tanítót, például a Miskolci Tanítói Gárda jó részét elvitte. Sok-sok évvel ezelőtt, és ezzel a tanítással találkoztam már más gyülekezetünkben is, aki ezt képviseli, nem tanítói szinten, de testvéri szinten, mert hogy ő is elindult ebbe az irányba, pedig abszolút egyértelmű maga a Biblia bizonyságtétele is erről, hiszen gondoljunk a nagy misszió parancsra, ugye az mit mond többek között? Ugye tegyetek tanítvánnyá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mondjuk helyettesítsük idebe azt, hogy az Atya, a Fiú és az Atya és a Fiú belső lénye nevében. Ugye érezzük, hogy ez valóságos erőszaktétel a szövegen. De egyébként ugye Isten nem véletlenül küldött prófétát a végidőre, és abszolút egyértelmű Ellen White-nak is a bizonyságtétele erről, csak hogy ne valami kevésbé ismert műből, hanem a Jézus életéből olvassak. Itt az angol oldal sorszámozás szerint ez a 621. oldal, a magyar szerint a leggyakoribb tördelés szerint meg az 578. Csak az Istenség harmadik személyének a hatalmas erejével tudunk ellenállni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. Most nem olvasom tovább ezt a részt, abszolút egyértelmű bizonyságtevés ez. Erre nem is akarok jobban kitérni, csak még egy dolgot megemlíteni. Amikor Sátán Krisztust kísértette a pusztában, miből idézett Sátán? Mondjuk akkor, amikor arra vette volna rá Krisztus, ha sikerült volna neki, hogy vesse alá magát a templom tetejéről. Akkor miből idézett Sátán? Most nem azt gondolom én, hogy mondjátok el konkrétan, hogy melyik bibliai könyv, melyik fejezetének, melyik verséből. A Szentírásból. Így van. Szerintetek Krisztus tudott volna úgy válaszolni erre, hogy Sátán gondolatmenetébe kapcsolódik be, és közvetlenül abból a gondolatból kiindulva cáfolja, hogy Sátán, te ezt helytelenül mondod nekem? Persze. Mégis Krisztus mit tett? Emlékeztek, hogy válaszolt erre a kísértésre? Mert ugye azt mondta neki Sátán, hogy nyugodtan vesd alá magad, hiszen meg van írva, hogy nem fogod a lábadat beütni a kőbe. Azt mondta, hogy viszont meg van írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Tehát egy nagyon fontos tanulság, és csak ezért hoztam elő azt az esetet, egyrészt azért, mert van aktualitása, ne lepődjünk meg, ha ilyen nézetek esetleg nem akarom, hogy itt terjedjenek, de ha mégis megjelennek, mert megjelent ugye más gyülekezetünkbe, és ez ne lepődjünk meg, nem feltétlenül muszáj nekünk nyakatekert, kicsavart gondolatmeneteknek a mélyére belelátni, elég, ha egy viszont megvan írva igét mondunk, és ezzel a dolog a mi lelki világunkban helyre van téve. És az, hogy az illető lelki világában ez mennyire lesz helyre téve, az más kérdés, mert az jelentős részben tőle is függ, hogy engede a helyreigazításoknak. Egyébként, amikor először erről hallottam, akkor nem tudtam elképzelni, hogy hova vezethet egy ilyen téves tanítás. Például ezt az irányzatot követők életében, nem mindenkiében, de sokakéban oda vezetett, hogy Ellen White bizonyságtételeit is elvetik, mondván, hogy van egy olyan bizonságtétele Ellen White-nak, hogy ő kapott egy kisebb világosságot, azért, hogy a nagyobb világossághoz vezesse vissza a testvéreket, nevezetesen a Bibliához. Mert hogy elhanyagolták annak tanulmányozását. És erre a bizonságtételre azt mondják, hogy nem egy közülük, hogy mi már visszajutottunk a nagyobb világossághoz, nekünk a kisebb világosságra nincs szükségünk. Ez egy másik tanulságot hordoz, ahogy igét igével kell összevetni, hogy nem szabad Ellen White bizonságtételéből se kiragadni egyet, mert nagyon könnyen úgy járok, hogy a saját kívánságom szerint félre fogom értelmezni. Némi segítséggel, de sajnos nem felülről, hanem alulról jövő segítséggel. Hiszen Ellen White mondta azt is, hogy olyan, mint egy révkalauz. És az emberi történelmet egy folyóhoz hasonlította, amely folyónak az utolsó szakasza, mielőtt a tengerbe ömlene, zátonyos, zuhatagos, veszélyes. És azért is küldte Isten végidőre a prófétanőt, hogy ezen zátonyos, zuhatagos, veszélyes szakaszon, mint egy révkalauz legyen. Tehát azért magamra vessek, hogyha én úgy döntök, hogy a veszélyes folyó szakaszon élt történelmünk legveszélyesebb időszaka előtt úgy döntök, hogy a révkalauzt kihajítom a hajóból. Akkor a következményekért ugye én leszek felelős. Tehát ugye itt csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon sok hamis tanítás pusztán ezzel a két elvvel is kivéthető, hogy igét igével vessünk össze, és a viszont megvan írva elvnek az alkalmazása. De végső soron, ami meg fog óvni minket ezektől a megtévesztésektől, mert némelyik olyan lesz, hogy a szemünknek se hihetünk. Ugye világosan mondja a Jelenések könyve, hogy meg lesz engedve az ördögnek az, hogy tüzet is hozzon alá az égből, tehát olyan csodákat is megtehet, amit például Illés idején nem tehetett meg. Amikor Illés fennállt a Kármel-hegyen, ugye kérték Sátán és követői, a hamis proféták, hogy az ő mágiájukat is gyújtsa meg valaki. Ugye nyilván tudjuk, hogy ki az a valaki. Kérték, de az Isten azt mondta, hogy Sátán ezt nem teheti meg. És az adott helyzetben ezt az Isten nem engedte meg. Viszont az idők végén nyilvánvaló csodákat fog cselekedni, még hatalmasabbakat is annál, mint ami az egyiptomi 10 csapással történt. Mert nyilvánvaló, hogy a fáró varázslói kiáltal tudtak csodákat cselekedni egy bizonyos határig. Ezek ellen a csodák ellen egyrészt a Szentírás személyes meggyőződésen alapuló ismerete véd, másrészt a Szentlélek bennem lakozása, amelyik nyilvánvalóvá tudja tenni azt, hogyha az ellenségtől származnak azok a csodák, de a kettő együtt. Tehát nem mondhatom azt, hogy nekem olyan Biblia ismeretem van, amely önmagában megvéd majd a hazugságoktól, mert azért elképzelhetjük, hogyha mondjuk bárkinek a Biblia ismeretét Sátánéval összehasonlítom, akkor ki fog ebben az összehasonlításban az első helyre kerülni. Másrészt azt sem mondhatom, hogy engem a Szentlélek vezérel, ezért nekem nincs szükségem a Szentírásra, nem. Itt ugye azt mondja az írás éppen itt, hogy eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Tehát, hogyha én ezt elhanyagolom, akkor a Szentlélek nem fog tudni mit eszembe juttatni. Természetesen ő adhatna ugye közvetlen Isten ikletést is, és ad is sokszor, de ő nem akarja a kényelmességet erősíteni bennünk. Nem akarja az írás elhanyagolását erősíteni. De alapvetően nem erről szeretnék ma beszélni, hanem a következőkről. Arról szeretnék beszélni, hogy a Szentlélek milyen szolgálatot tesz a benne bízókért, az Istenben bízókért. Mindannyian tudjuk, hogy a Szentlélek egyik legfontosabb feladata az, hogy a mi szívünket, jellemünket átalakítsa, vagy ha úgy tetszik, visszaalakítsa egy olyan képmásra, amely képmást a bűn és a személyes bűneink, tehát nem az egyszer volt bűneset, hanem a mi személyes bűneink lerontottak bennünk, hogy Isten képmására alakítsa vissza a jelleminket. Ugye ez a jellemformáló munka a Szentléleknek egy kitartó 24 órán keresztül folyó munkája, már amennyiben mi engedjük a belső életünkbe. Ezt az erről az Ószövetség is beszél, de még mielőtt odalapoznánk, ennek a legfontosabb feltételét világítja meg, mármint a Szentlélek jellem átformáló feltételét világítja meg, az egyik legfontosabbat, ez az igeversünk, a 17. vers, hogy azt mondja, hogy a világ nem látja őt, nem ismeri őt, mármint ezt a vigasztalót, akit Krisztus küld, akit az Atya küld Krisztus kérésére, de ti ismeritek őt, és most jön a feltétel, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Ugye valakinél lakás az a lehető legszorosabb kapcsolatot mintázza itt, és ez a feltétele annak, hogy a Szentlélek jellem átalakító munkája igazán eredményes lehessen az életünkben. Hogyha érzékeljük azt, hogy ez a kapcsolat megszakadt, nyilvánvalóan tudjuk mindannyian, hogy mi miatt szakadhat meg, akkor azonnal elrendezni a bűnt, ha szükséges az emberekkel is, hogyha olyan volt ez a bűn, nem csak az Istennel, és újra kérni azt, hogy a Szentlélek ismét, mint mennyei vezető, lakozzon bennem. Mert a jellem átalakulásnak ez a legfontosabb feltétele, hogy nem csak azt szeretné az Isten, hogy jobb pillanatainkban tudjon vezetni minket a Szentlélek révén, hanem azt is szeretné, hogy ez lehetőleg minél folyamatosabb kapcsolat legyen. Minél mélyebb és minél folyamatosabb kapcsolat. Olyan, mint amikor valakinél lakunk. Azt mondja, hogy mert nálatok lakik és bennetek marad. Ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Az Ószövetség is beszélt már erről. Lapozzuk fel Ezékiel könyvét. Ez nagyon ismert igevers lesz ez is. Szerintem sokan kívülről is tudjátok. A 36. fejezet 26. és 27. versét olvasom. És adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek. És elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek húsz szívet. És az én lelkemet adom belétek. És azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Arra tanít minket itt az írás, hogy az Isten az, aki megcselekszi természetesen az én együttmunkálkodásommal, az én kérésemmel, az én beleegyezésemmel. Végsősorban egy valamit kell tennem, ugye a döntésemet az Isten mellé adnom, és kérnem ezt a mennyei ajándékot. De ebben az esetben az Isten megcselekszi azt, hogy azt mondja, hogy ő cselekszi meg a bennünk lakozó Szentlélek által, ugye azt mondta, hogy az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Mert azt hiszem, mindannyian erre vágyakozunk, nem? Hiszen amikor szövetséget kötöttünk az Istennel, azért kötöttünk szövetséget, mert minket nem tudott kielégíteni az, amit ez a világ adhat. Azok az idéglenes örömök, azok a repedezett kutak, amiről ugye Krisztus azt mondta, hogy aki ezekből a kutakból, ezekből a repedezett kutakból iszik, az újra és újra meg fog szomjazni. Hiszen ez a világ ilyen örömöket kínál, ami tart ideig, óráig. Vagy határozottabban fogalmazva a bűn ideig, óráig, az önzés ideig, óráig való gyönyörűségét kívánja. Kínálja, de azután mi történik? Azután tele lesz a szám kavicsokkal. Hát én még nem próbáltam ezt ki, hogy ez milyen érzés, de azért azt gondolom, hogy nem jó. Tehát nem érdemes, nem jó a bűn ideig, óráig való gyönyörének engedni, hanem sokkal inkább, de ez a két igevers most leginkább arról szól, hogy az igazság törvényét betölteni. És ezért kötöttünk szövetséget az Istennel, hogy betöltsük azt, amit az Isten szeretne, hogy betöltenénk. Hogy az Isten ezáltal meg tudja mutatni, és ez lesz a legdöntőbb érv Sátán hazugságai ellen, hogy a legleromlottabb, legtönkrementebb generációban, hát hiszen az életidőnk hova rövidült már az özönvíz előtti életidőkhöz képest? 8-900 évhez képest leesett jó esetben a tizedére, rosszabb esetben még kevesebbre. Fizikailag is tönkrementünk, hát lehet olvasni a Szentírásban arról, hogy az óriások maradéka némelyikének milyen hosszú ágyai voltak itt vagy ott. És abból kiderül világosan, hogy fizikailag is tönkrementünk, életkorunk is megrövidült, de nem ez a legnagyobb problémánk, hanem belső ember szerint át meg át vagyunk szőve a sátán gonoszságaival, a bennünk lakozó önzéssel, és tényleg szokások, bűnös szokások alakultak ki az életünkbe, és sokszor már mi is alig hisszük azt el, hogy valóban őszintén szabadulni akarunk ebből, erre majd még egy kicsit kitérek. De itt ugye azt mondja, hogy ő általa lehetséges, a Szentlélek bennünk lakozása által lehetséges betölteni az Isten törvényét, és megmutatni ezáltal azt, amit nem én fogok megmutatni, meg nem te, hanem az Isten mutatja meg mi bennünk és általunk, hogy igen, az Isten törvényeit lehetséges betölteni, és a legnyomorultabb generáció, amelyik a legtöbbet romlott már a teremtés óta, az által fogja az Isten betölteni a hívő maradék által a törvényt. És ezáltal a sátán vágyai egyszer mindenkorra megsemmisülnek. Mert ez egy csodálatos dolog, hogy Krisztus hiba nélkül betöltötte az Isten törvényét, sőt, annál többet tett, mert az ő áldozata messze fölötte van a szeretett törvénynek. De az igazán átütő bizonyíték az lesz, hogy lesz egy nép, ennek a népnek a megtérő hívő maradéka, akikre már nem mutathat sátán úgy, hogy önérdekből cselekszik a jót. Hiszen még a büntetések terhe mellett is a jót fogják cselekedni. És az már egyértelmű bizonyíték, hogy ott az önérdek megszűnt. Önmagáért, a jóért fogják a jót tenni, és valóban be fogják tölteni a törvényt. De ezek nem valami szuperemberek lesznek, elnézést a kifejezésre, hanem ezek mi, a megtérő hívő maradék. És ezáltal lesz ez lehetséges, hogy az Isten lelke bennünk lakozik, és egy olyan életet kimunkál bennünk, hogy átadjuk az akaratunkat neki teljesen, hogy valóban tudjon vezérelni minket, amit, ahogy Pál apostol mondja a rómaiakhoz írt levélben. Kicsodák az Istennek fiai? Akiket a Szentlélek vezérel. Ugye, hogy az alapigénkben is olvastuk, ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Még egy dolog. Tehát ugye a Szentlélek tulajdonképpen átformálja a mi jellemünket, és azokat a krisztusi jellemtulajdonságokat beérleli bennünk, amelyekről a Galácia Berekhez írt levél 5. fejezete beszél. Nem véletlenül nevezi az írás ezt a lélek gyümölcseinek, mert ezek beérni, szépen megérni, beteljesedni tényleg a Szentlélek bennünk lakozása által, és az ő kitartó, hosszú munkája által tudnak. Ez egy egész életprogram. Erre mondanék valamit, meg hát egy hibát is ugye megemlítenék, hogy egyszer az egyik volt kolléganőmmel futottam össze Csepelen, és tudtam, hogy milyen hozzáállású, és ő aktívan dolgozik a katolikusoknál, de tényleg szó szerint szeretett szolgálatot végez, és egyszer ezen a találkozás alkalmával kérdezte azt, hogy te Laci, hogy lehet az, hogy akarom a jót, és sikerül a rossz? Ugye hát ez egyértelmű, hogy a Szentlélek hatalmas munkálkodása az, hogy felismeri valaki azt, hogy ugye hát az Isten által tudjuk akarni a jót is, de felismeri valaki azt, hogy ő akarja a jót, és miért van az, hogy mégis sikerül ahhoz. És én mondtam neki, hogy olvasd el ugye Római Levél 7. fejezetét, Pál apostol pont ezt a kérdést feszegeti ott, és egy hibát azért elkövettem, hogy nem kértem el a telefonszámát elvégre, évekkel ezelőtt munkatársak voltunk, és azt hittem, hogy megvan. De kiderült, hogy nincs azóta már, tehát majd meg kell keresnem őt is, de ilyen hibát ne kövessetek el, tehát ezért nagyon fontos az, hogy ilyenkor cseréljünk elérhetőséget, mert bizony ezután bőven lehetett volna miről beszélni. Tehát csak azt mondom itt, hogy sokan vannak, akiket a Szentlélek előkészít, és felismerik nem mások hibáit, mert ez is fontos lehet adott helyzetben, hanem a sajátjukat. Felismerik a saját elesettségüket. Mert ugye innen csak egy lépés a lelki szegénység, és a boldog mondások közül az melyik? Az első. Ugye a Szent Lélek vezetését fogom igényelni, ha bízom magamban? Nem. És mit mond rólunk az üzenet, ami nekünk szól? Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Ez a magabízásnak a leírása röviden, tömören. Az ismereteink nagyok, és azt gondoljuk, hogy az ismerettel önmagában mindent megoldunk. Fontos az ismeret. Hiszen hogy lehet valakit követni, amikor az alapelvekkel se vagyunk tisztában? Sehogy. De az ismeret önmagában még kevés. Ahogy Pál mondja, az ismeret mivé tudja tenni az embert, ha önmagában van. Felfúvalkodottá. De mi az, ami épít? A szeretet, a kettő együtt. Nem lehet kijátszani a kettőt. Igazság nélkül nincs szeretet, mert ha igazság nincs, akkor az emberek eltéveítése van. Az meg aztán nem szeretet, hanem valódi törölmetszett gyűlölet. De az igazság önmagában szeretet nélkül, az nem fog érni semmit. Az legfeljebb felfúvalkozottá fog tenni. És azt mondja, a törvény betöltése, az azt jelenti, hogy betöltöm a törvényt, de szeretetben. Ahogy a szombatiskolában is fogalmaztunk, ugye az Efézusi levélnél, hogy mindenestől fogva növekedjetek, ugye szeretetben, abban, aki a fej, ugye a Krisztusban. Fontos dolog ez. És ez a Szent Lélek által válik lehetségessé. Na most egy olyan kérdés, amit gyakran feltehetünk, hogy tudjuk mi, van bennünk valami, ami által tudjuk szeretni az Istent? Bennünk, magunkban. Semmi. Ugye Pál azt mondja a Korintusi első level második fejezetében, hogy az érzéki ember, de helyesebben egy természetes embernek fordítani, akiben nincs benne a Szentlélek, ugye az milyennek érzékeli az Isten igéjét? Ugye bolondságnak érzékeli, mert ezek lelkiképpen értetnek meg. Miért érzékeli bolondságnak? Mert a világot, amelynek fejedelme Sátán, teljesen más elvek vezetik, mint amik az Istennek az elvei. Ezért akiben nincs a Szentlélek, az ezt nem tudja megérteni. Gondolhatnánk, hogy jó, hát ez nem veszélyeztet minket, mert igazából mi szövetséget kötöttünk az Istennel, és az Isten megígérte, hogy adja nekünk a Szentlélket. Őszinte kerességkor ezt meg is kaptuk? Meg. És az azt jelenti, hogy innentől kezdve az idők végezetéig velem marad? Nem. Ezt naponta kérni kellene, igényelni kellene. Hát a bűnök esetében meg, ha vétkezem, akkor egyértelmű, hogy megszomorítottan távozik, amíg el nem rendezem. De ha elolvassátok a Korintusi első, a második fejezet 14. verse, ez, amiről beszéltem, utána a harmadik fejezet következik, egy-két verssel utána, és ott Pál a korintusbeli atyafiaihoz, testvéreihez szól. És mit mond? Hogy nem tudja őket táplálni kemény eledellel, mert még gyermekek a Krisztusban. Ugye, és olyan dolgok vannak közöttük, amilyen a világiak között van. Viszálykodások, veszekedések, visszavonások. Sőt, ha valaki a Korintusi első levél 5. fejezetének első versét elolvassa, akkor az igazán kiózanító lakhat, hogy még az apostoli kor gyülekezeteiben is milyen problémák fordultak elő. Azt mondja Pálot, hogy említetik közöttetek olyan paráznoság is, ami nem említetik még a pogányok között se, hogy valaki a saját atyának feleségét elvegye. Olvassátok el, Korintusi első levél 5. fejezet eleje. Tehát, hogyha éppen a Szentlélek nem vezérli a hívőt, mert ott hívő testvérekhez szól, nem olyanokhoz, akik betévedtek a korintusi gyülekezetbe, hiszen testvéreinek nevezi őket, ha nem vezérli a hívőt a Szentlélek, akkor ugyanolyan védtelen Sátán csalásaival szemben, mint az az ember, aki soha nem tért meg. Sőt, mit gondolunk, miért mondja Krisztus azt, hogy jobb lenne, hogyha hideg lennél, de nem ez az ideális, hanem hogyha forró lennél, mint hogy langyos legyél. Pont azért, mert egy hideg ember, aki semmit nem tud az Istenről, az könnyebben alázatra vezethető, mint az, akiben már van tudás, csak éppen nem engedelmeskedik. De a Szentlélek pont ezt teszi mi bennünk, hogy ő valóban bebizonyítja nekünk, ha bennünk lakik, hogy minket az Isten szeret. Miért fontos ez? János apostol mit mond? Azt mondja az első levelében, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent, hanem miben? Abban, hogy ő előbb szeretett minket, és ez a szeretete megnyilvánult abban, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk. És aztán később, a 19. vers, az első levél 4. fejezet 19. versében megismétli ezt a tanulságot, az időbeli eltolódást, hogy Isten az, aki előbb szeretett minket. Mi ezért szeressük az Istent. Tudnék, a mi emberek iránti szeretetünk az miből táplálkozik? Isten iránti szeretetünkből, ezt mindannyian tudjuk. Ha őszinték vagyunk, és éppen a Szentlélek nem tud minket a befolyása alá vonni, akkor mit látok meg én az embertársamba először? Akár testvéremben, akár munkatársamba, akár világi munkahelyen lévő munkatársamba. A jót? Nem. Szinte teljesen biztos, hogy a hibáit. És az Isten pedig hogy lát minket? Az Isten úgy lát minket, hogy mivé lehetnénk, ha az ő kegyelmével élünk. De visszatérve a szeretet kérdésköréhez. Ugye azt mondja egy János apostol, hogy nem az a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő előbb szeretett minket. Rendben van. Mi erre a szeretetre az embernek adandó értelmes válasza? Ugye a viszont szeretet. Viszont mit ír a római beliekhez írt levél 5. fejezet 5. versében Pál? Ezt érdemes fellapoznunk. Mert ugye úgy kezdődik, az se lényegtelen gondolat, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, de most nem erről szeretnék beszélni, hanem a gondolatnak a másik feléről. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Mit is jelent ez a második gondolat? Hogy az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Milyen szeretetről beszél itt Pál apostol? Itt arról beszél, ugye kibe lakozik a Szentlélek, úgy amblokk az emberekbe? Amblokk a gyülekezetben? Nem, hanem bennünk. Benned, benned, benned. Tehát itt arról beszél, hogyha bennem lakozik az Isten szent lelke, akkor történik meg az a csoda, hogy az Isten szeretete kitöltetett az én szívembe. Ami mit jelent? Hogy személyesen, hitben el tudom fogadni, hogy az Isten személyesen engem is szeret. Az összes negatív tulajdonságommal együtt. De ez nem egyfajta olyan elkényeztető szeretet. Elfogad úgy, ahogy vagyok. De azt szeretné az előzőekben elmondottak fényében, hogy a negatív tulajdonságaimból kihozzon. De azt mondja Pál, hogy az Istennek ez a szeretete, hogy személyesen, ha a Szentlélek bennem lakozik, akkor bizonyosodok meg arra, hogy az Isten személyesen szeret engem az összes negatívumommal együtt. De nem akar ebben meghagyni. Voltatok már úgy, hogy időnként kételkedtetek abban, hogy szerete engem, téged valóban az Isten? Ugye voltunk már így mindannyian. Akkor úgy tűnik, hogy ezen igével szerint a Szentlélek nem tudott éppen bennünk lakozni, mert ő különben bebizonyította volna nekünk a bennünk lakozását, hogy akármilyen nehéz helyzetet is engedett meg az életedbe az Isten, az ő szeretete nem múlt el az irányodban. És ennek a nehéz helyzetnek, vagy helyzeteknek célja van, oka van. Valamit meg akar mutatni nekünk az Isten. De nagyon fontos, hogy szeretni az Istent csak akkor tudjuk, ha a Szentlélek bennünk lakozik. Ezt mondja az írás. Már pedig jobb az írásnak hinni, mint a saját okfejtéseinknek. És az embertársainkat is ekkor tudjuk szeretni. Ekkor vágyakozok arra, hogy igazán megismerjem a testvéreimet, és igazán összehordjuk azokat a talentumokat, amikről beszéltünk. Mert amint ez megtörténik, és nem építünk falakat egymás közé abból, hogy bizonyos kérdéseket máshogy látunk. Direkt nem akarok néven nevezni most ilyen kérdéseket. De erre nagyon hajlamos az ember, amikor nem áll a szent lelk vezetése alatt. Hogy te így látod, ő máshogy látja. De ez ne jelentsen akadályt abból a szempontból, hogy tudjunk együtt munkálkodni. Én nem azt mondom, nem arról beszélek, hogy fogadjunk el helytelen tanításokat, csak azért is, hogy együtt munkálkodjunk. Szó nincs erről. A szeretetet és az igazságot nem lehet kijátszani egymás ellen valójában. Egyszerűen szembefordíthatatlanok, noha Sátán nagyon hatalikonyan próbálkozik ezzel. De ne engedjük meg azt, hogy bizonyos nézeteltérések testvér-testvértől elválasszanak. Ugyanis ez Sátánnak a célja. Ugyanis ő nagyon jól tudja azt, hogyha ezt nem engedjük meg, és szeretetben együtt munkálkodunk egymással is igazságban, akkor ugye a Szentlélek kitöltetésének idejét a maradék megtérő hívő egyházra közelebb hozzuk. És ő tudja, hogy akkor az újjain számlálhatja meg, hogy mennyi ide van hátra. Mert ugyanis ezzel tudnánk leginkább siettetni az Isten eljövetelét, hogyha valóban átadnánk magunkat teljesen neki, és az életünket teljesen rábíznánk. Mert akkor megbizonyosodnánk arra, hogy az Isten szeret minket, és mi valóban tudnánk az embertársainkat szeretni. Milyen fontos szerepe van még a Szentléleknek most már tényleg csak címszavakban? Pál mit mond a Római Levél 8. fejezetének a végén? Hogy a valódi imádság az gyakorlatilag milyen? Mi a valódi imádság? Mi az ima egyáltalán? Ez köt minket össze az Istennel. Tulajdonképpen nagyon egyszerűen fogalmazva az Istennel való beszélgetés kellene, hogy legyen. Meg kellene hallanom az ő késztetéseit, a válaszait, akár problémákra, akár bármi másra, akár személyesen a vezetést. Ugye, mit mond Pál Róma 8.26-ba? Hogy amit kérnünk kellene, és amint kellene, azt nem tudjuk. Nagyon gyakran nem tudjuk, hogy mit kellene kérnünk. De mit csinál a Szentlélek? Ugye, kimondhatatlan vagy ki nem mondott fohászkodásokkal, ugye imádkozik értünk, és bekapcsolódik a mi imádságunkba, ihleti a mi gondolatainkat, hogy azt tudjuk kérni, amire a legnagyobb szükségünk van. Tehát igazán imádkozni a Szentlélek nélkül nem tudunk. Akkor az csak egy kívánságlista lesz, egy óhajlista, amit az Isten elé tárunk, hogy ő sokkal jobban tudja nálunk, hogy valójában éppen mire van szükségünk, akár az adott helyzetben, akár úgy általában mondjuk a jelen fejlődés szempontjából. Jártatok már úgy, hogy ugye mindenki el szokta tervezni imádkozás előtt, hogy miről szeretne, mit szeretne az Isten elé vinni valamilyen mértékben. Nyilván elgondoljuk. Jártatok már úgy, hogy teljesen más dolgokat is előhoztatok az imádságban, mint amit előtte gondoltatok? Na ott be tud kapcsolódni a Szentlélek, ha ezek valóban Istentől való dolgok. Ő ihleti azt mi bennünk, ha tényleg az Istentől való kérések és dolgok ezek. Pedig eleinte meg se gondoltam, hogy beszélünk majd ezekről a dolgokról. Miért nem imádkozunk azért, hogy a Szentlélek a lehető legnagyobb mértékben birtokába tudjon venni minket? Úgy gondoljuk, hogy azért nem, mert mi kicsi pont vagyunk. Hát egy Pál apostolt ugye meghallgatott az Isten. Ugye meghallgatta Illést is, meg még sorolhatnánk, de hát mik vagyunk mi? Ugye itt jön a hasonlítgatásnak a kérdése, úgymond mert szoktuk így, hogy hozzájuk képest. Hát azért ugye mondja az írás, hogy ők is emberek voltak ugyanolyan természettel, mint mi, de azért mi úgy gondoljuk, hogy a kis dolgokkal azért nem fárasztjuk az Istent. Voltatok már így? Hogy a kis dolgainkkal nem fárasztjuk az Istent. Ugyan elméletben tudjuk, hogy nem lehet őt elfárasztani. Na most mondok egy személyes példát erre. Ez nagyon pici dolog. Végül is csak egy fél óra, egy óra múlott ezen. Érettségi jegyző voltam nagyon sokáig az iskolában, és úgynevezett külsősök is jöttek érettségizni, akik nem az osztályukból valók voltak. Legtöbbször volt diákjaink voltak, akik már leérettségiztek, de kellett nekik mondjuk egy emelt szint, vagy egy jobb eredmény, stb. És ugye ilyeneknél különösen ügyelünk arra, hogy jól töltsék ki a okmányokat, mert őket nehezebb elérni, mert hogyha egy saját diákunk rontja el a jelentkezést, akkor egyszerűen szólok az osztályfőnöknek, hogy szólj neki, és küld ide, és akkor majd kijavítjuk. Na most ugye kívül jöttek esetében ez nem így működik, és éppen én is kerestem valakit, mert rosszul töltött ki bizonyos dolgokat, és már kevés idő volt hátra. Persze elérhetőségek vannak, csak tudjuk, hogy az e-mail az lassú, nem biztos, hogy észreveszi, reagál rá, telefont vagy felveszi, vagy nem. És akkor megyek át az irodába, mert mást is kellett intéznem, és akkor hallok egy belső késztetést, hogy hogy menj oda, mert ő az, akit keresel. De hát nevezetesen az a érettségizel, akivel helyre kellett volna bizonyos dolgokat, ki kellett volna javítani, de én elhessen tettem magamtól ezt a késztetést, mert mondván, hogy nekem most sürgősebb dolgom is van, be kell menni az irodába, és el kell rendezni néhány dolgot. Ugye a helyettes iroda meg a titkárság között volt egy ilyen hosszú asztal, és ott ültek azok, akik vártak a titkársági ügyintézésre, csak éppen még előttük is voltak. És én bementem, és úgy elintéztem azokat a dolgokat, és aztán megkérdeztem az iskola titkárunktól, hogy figyelj, X-et, Y-t nem láttátok valamikor, mert kellene vele beszélnem, és így rám nézett, és azt mondta, hogy miért te nem láttad, amikor átjöttél? Tehát ugye sokszor vagyunk így ezzel, hogy ugyan már hát az Isten elé az én kicsi kis dolgaimat miért vigyem, sokszor ugye nem visszük, de az Isten még ennek ellen, amikor látja, hogy nekünk ez jó lenne, segít nekünk, csak így időnként elhessentjük azt, amit a Szentlélek így mond nekünk. Na most ezen nem múlott olyan nagyon sok, csak plusz fél egy óra munkaidő, mire el tudtam az illetőt élni, holott ott volt helyben. De amikor hátat fordítottam ezek után, és kimentem a titkárságra, akkor már nem volt ott. Tehát az Isten tanít ilyen kicsin dolgok által is minket arra, hogy a legkisebb dolgainkat is vigyük elé. Akkor mennyivel inkább vigyük elé azokat a dolgokat, amik esetleg évek vagy évtizedek óta küzdünk. És nem tudunk tőle szabadulni. Nem kell elmondani, én nem a gyóntató pap vagyok, tehát nem kell elmondani, de gondolom mindannyiunkban vannak olyan szokások, berögzült dolgok, amikkel küzdünk, és időnként újra és újra előjönnek. Ezeket is bátorsággal vihetjük az Isten elé, hiszen ő benne nem fogunk csalódni, és pont az az akarata, hogy meggyógyítson minket minden ilyesmiből. Tudnék, ez az Ezékiel ige szól arról is, hogy a Szentlélek által tudunk csak győzelmet aratni a bűneink fölött, ugyanis két verssel hátrébb a 36. fejezetnek a 29. versének az eleje így szól, hogy és megtartalak titeket minden tisztátalanságaitoktól. Tehát ugyanis az igazi hívőknek nem csak az a jellegzetessége, hogy teljes szívből szeretik az igazságot, hanem jobbról mit mondott az Isten? Fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Ugye az istenfélelemnek egy elválaszthatatlan vonatkozása az, hogy gyűlöli a bűnt. Egy keresztény ember nem gyűlölhet semmit és senkit, kivéve a bűnt. Azt viszont teljes szívből gyűlölnie kell, és azt mondja, hogy az Isten az, aki megcselekszi ezt bennünk, hogy megtisztít minket minden tisztátalanságunktól, minden bűnünktől megtisztít minket. De ez is csak a Szentlélek bennünk lakozása által lehet. Kisöpölt ház példázatát nem kell elmondanom, mindenki ismeri. Az a példázat azt is mondja többek között, hogy ezért vannak nehezebb helyzetben azok, idézőjelbetűvel a nehezebbet, akik megismerik az igazságot, de utána mégis megengedik maguknak azt a luxust, hogy kisöpölt ház legyen az ő belső emberük. Ne engedjük ezt meg. Az Isten annak örül, hogyha a Szentlélek által vezetni tud minket, és minden problémánkat őszintén elé visszük. És zászul egy idézet lesz még, de mielőtt ezt mondanám. Ugye mielőtt állunk, mire hívott el minket az Isten? Mindennyiunkat, kivétel nélkül. Mit szeretne az advent nép megtérő hívő maradéka által az Isten megvalósítani? Pontosan ezt, így van. Az örökké való evangéliumnak a hirdetését, hogy azok is megláthassák ne csak az igazság elméletét, hanem annak a gyakorlatát is, akik eddig ezt nem látták, akiket valami visszatartott attól, hogy engedjenek az igazság Istenének. Ugye valódi élő bizonyságok kellenek. Az apostolok mikor tudtak hatékonyak lenni? Mikor mondták az ő ellenségeik azt, apostolok cselekedete a 5. fejezetében, hogy betöltöttétek Jeruzsálemet tudományotokkal. Sőt, pünkösd után, amikor a Szentlélek ugye kiárat rájuk. Na de ennek mi volt a feltétele, hogy a Szentlélek kiárathasson rájuk, hogy Krisztus ígéretét az Atya kiáraszthasson rájuk? Milyenek lettek? Mi történt ott a 10 nap alatt, ugye, ami hiányzott a 40-ből az 50 naphoz? a felházban elrendezték egymással a bűneiket, és az Istennel. Hát ugye mit olvasunk a Bibliában, hogy még az utolsó vacsorán is miről vetekedtek? Igen. Mit gondolunk, hogy ők voltak ilyen gyarlók? Nálunk ez nincs meg? Hát tulajdonképpen ezzel késleltetjük az Isten eljövetelét, hogy megtűrjük valamilyen szinten a bűnt, és nem rendezzük. Olyan szívbe markó Ellen White-nak az a bizonyságtétel, amikor arról beszél, hogy láttam, hogy vezető testvérek, persze nem csak ők, de vezető testvérek sírva vallják meg egymásnak a bűneiket. Ugye, és mi történt? Egy hatalmas világosság állott ki. És utána mi történt? Ugye az angyal, aki Ellen White-tal volt, mondta neki, hogy ez lehetett volna. Na most ugye tényleg arra bátorítok mindenkit, hogy legyünk az Istennel olyanok, hogy öntsük ki a szívünket előtte, mint a vizet. Úgy is ismer minket, nem tőlünk fog megtudni semmit. Az őszinteségre nekünk van szükségünk, mert csak úgy tud minket meggyógyítani. Hát olyan képtelen kérdés az, amikor a Bibliában pedig többször olvasunk ilyet, hogy súlyos beteg vagy vak emberektől azt kérdezi Krisztus, hogy akarsz-e meggyógyulni. Elég súlyos betegség mondjuk egy lepra vagy egy vakság? És a bűnbetegség? És hányszor mondjuk arra, hogy még egy kicsit nem, egy kicsit később, még egy kicsit meg akarom tartani ezt a valamit. Pedig valójában úgy kéne elvetni minden helytelen dolgot, amire az Isten rámutat, mint ahogy a tüzes vasat is elvetjük magunktól, amelyik lehetőségünk van rá. És valójában a Szentlélek bennünk lakozását is úgy kellene kérnünk, mint az Istennek a legjobb ajándékát. Hiszen Krisztus, amikor vigasztalta az övéit, amiatt, hogy eltávozik tőlük, akkor azt mondta, hogy ugye ad nekik egy másik vigasztalót, a Szentlélket, aki velük marad mindörökké. És erről ezt mondja Ellen White az apostolok történetében, hogy hogyan is kéne nekünk viszonyulni ehhez a kérdéshez. Hogy valóban nála nélkül, a Szentlélek bennünk lakozása nélkül semmit nem tudunk cselekedni, ami Isten mérlegén megállna. De hogy mennyire szívesen adná Isten a lehető legnagyobb mértékben minden nap ezt az ajándékot. Mivel általa előtt nyerünk, miért nem éhezzük és szomjúhozzuk a lélek ajándékát? Miért nem beszélünk róla? Miért nem imádkozunk érte? Miért nem prédikálunk erről? Az Úr készségesebben adja szent lelkét azoknak, akik neki szolgálnak, mint ahogy a szülők adják jó ajándékaikat gyermekeiknek. Minden munkás naponta könyörögjön Istenhez a lélek kerességéért. Nem elég, hogy egyszer megkaptuk. Naponta. A keresztény munkások gyűjjenek össze, kérjenek különleges segítséget és mennyei bölcsességet a helyes tervezésre és annak helyes végrehajtására. Ne bízzunk az emberi rutinba. Mi már tudjuk, hogy kell ezt csinálni. Nem tudjuk. Nagyon sokszor nem tudjuk. Különösen azért imádkozzanak, hogy választott követeit Isten a misszió területeken lelke gazdag mértékével keresztelje meg. A lélek jelenléte Isten munkásainak olyan erőt ad az igazság hirdetéséhez, amelyet a világ minden tisztelete és dicsősége sem adhat. Bárhol legyen az Istennek szentelt munkása, Szentlélek vele van. A tanítványokhoz intézett szavak nekünk is szólnak. A vigasztaló épp úgy a miénk, ahogy az övék. A lélek adja az erőt, amely fenntartja a harcoló és küzdő lelket, minden nehézségben a világ gyűlölete vagy saját hibáinak és tévedéseinek felismerése közepette. Tehát azt mondja itt Ellen White nekünk, hogy a tanítványokhoz intézett szavak nekünk is szólnak. Nem arról beszélek én itt, mert az bibliai tanítás, hogy nem lenne igaz, hogy a Szentléleknek két történelmi mértékű kiáradása, a korai és a késői eső, természetesen tudjuk. De itt most én ennek a személyes vonatkozásairól beszéltem, mert a Szentlélek mennyire tud birtokba venni minket. És ezek a szavak hozzánk is szólnak. És nem csak azokhoz, akik az igazságos szószékekről hirdetik, hanem mindannyiunkhoz. Mert mindannyian mik vagyunk az Istennek a bizonyságtevői, ami saját környezetünkben, vagy akár szélesebb környezetben is. És azt kívánom mindannyiunknak, hogy ne gondoljuk azt, hogy mi kis pont vagyunk, és minket nem hallgat meg az Isten, vagy a kis dolgainkat nem hallgatja meg, dehogy nem. És merjünk bátorsággal nagyot kérni, de aztán azt az áldást, amit kaptunk, azt használjuk is szintén mennyei bölcsességgel. Ámen.